két kollégát fogunk üdvözölni, akik az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központ munkatársai. Szeretettel köszöntöm Szűcs Kata Ágnest, digitális tartalomfejlesztőt, illetve Karcsó Gyulát, szintén digitális tartalomfejlesztőt, akik szintén egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas területről fognak előadást tartani. Az előadások címe a Born Digital irodalmi hagyatékok és e-mailek archiválása a közgyűjteményekben. Át is adom a szót, és akkor kérem szépen, hogy beosztva tartsák meg akkor az előadásokat. Köszönöm szépen.
Tisztelt elnökasszony, kedves érdeklődők! Szűcs Kata kolléganőmmel ketten tartjuk ezt az előadást. Az előadás első felében én a Born Digital irodalmi hagyatékok archiválásáról fogok beszélni, de tulajdonképpen ez a téma inkább csak apropója lesz egy tágabb mondani valónak, és Kata pedig egy egészen konkrét témáról, az e-mail archiválásról fog beszélni, amely az általam elmondottakat fogja illusztrálni, illetve részleteiben jobban megvilágítani. Elsőként arról szeretnék röviden szólni, hogy mit is jelent a Born Digital. Ugye az teljesen nyilvánvaló, hogy az angol kifejezés digitálisan születettet jelent, ugyanakkor most már van annyi tapasztalata a közgyűjteményeknek a Born Digital tartalmak kezelésében, hogy kikristályosodtak bizonyos fontos alapelvek, és ezek egyike, mint ahogy egyébként ma már ezzel is hangzott, hogy feltétlenül digitális objektumokban kell gondolkodni. Ugye Mészáros Tamás előadásában például már erről volt szó. Tehát szakítani kell a fájl központú szemlélettel. Ugye a Born Digital olyan digitális objektum, amelynek nincs analóg előzménye, és nem is készíthető pontos analóg másolat róla. Ez is egy nagyon fontos alapelv. Ugye, ha kinyomtatok egy PDF fájlt, akkor ha más nem, egy csomó metaadat el fog veszni, tehát így kell érteni azt, hogy analóg másolatot nem tudok készíteni mondjuk egy PDF fájlról. Ugyanakkor megtehetem, tehát létezhet a digitális objektumnak analóg változata, éppen ezért tehát nem kizárólag digitálisan létezők feltétlenül a Born Digital digitális objektumok. És az objektum kifejezés használatának egy nagyon fontos szerepe van, tehát még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez a legritkább esetben jelent egyetlen fájlt, hanem általában inkább több fájlnak és vagy könyvtárnak a halmaza. Na most hogyan értelmezhető a Born Digital objektum az írói hagyatékok esetében? De sajnos magyar eredményekről igazából nem tudok beszámolni, tehát kicsit én is úgy járok, mint ahogyan Szilvia említette itt Kalambó feleségét, ugyanis jelenleg magyar közgyűjteményben még olyan írói hagyaték, amelyben Born Digital tartalom is fel lenne dolgozva, nincsen. Egy olyan nemzetközi példát említek meg, amely eléggé mintapéldánya a Born Digital írói hagyaték feldolgozásnak, ez pedig a Salman Rushdie Archívum. Ez az USA-ban, Georgia államban, Atlantában, az Emory University Library-nek a projektje. Azt kell tudni, hogy Rushdie 2000-től az USA-ban él, és az Emory-n tanított is, és az ott hagyott eszközei bekerültek a könyvtárba, és az ezeken található tartalmakat dolgozták fel. Nagyon vegyes anyagról van szó, asztali számítógépről, laptopról és különböző adathordozókról, itt látható is egy fotó egyébként egy részéről. A nagy kérdés az, hogy hogyan és mit lehet és kell egy ilyen projekt esetében ezekről az eszközökről menteni, archiválni és szolgáltatni. Ugye a legalapvetőbb követelmény természetesen az, hogy készüljön úgynevezett bitszintű másolat ezeknek az eszközöknek a tartalmáról. Ez archiválás fő célja az, hogy bitről bitre meg lehessen menteni ezeknek a tartalmát. Már ez sem magától értetődő és számos problémát felvető feladat. A másik pedig a szolgáltatás kérdése, hogyan lehet mondjuk az elavult fájlformátumokat, az elavult rendszert futtató laptopot szolgáltatni, hogyan lehet elérhetővé tenni ezeket a tartalmakat, és lehetőleg úgy, hogy ezek értelmezhetőek maradjanak, tehát mondjuk az eredeti kontextusukban. Erre a Rushdie Archívum azt a megoldást választotta, hogy a működő gépeknek, tehát az asztali számítógépnek és a laptopoknak a tartalmát emulálják, azaz a könyvtár gyűjteményébe le lehet ülni egy számítógéphez, és meg lehet nyitni pontosan ugyanúgy, mint ahogyan maga Rásdi látta a saját képeit, és lehet böngészni ezeknek az eszközöknek a tartalmát. Most, mint említettem, maga az archiválási feladat sem annyira egyszerű, ugyanis, hogyha egy ilyen írói hagyatékban fennmaradt eszköznek a fájlait megnyitjuk, akkor abban a pillanatban módosul a fájlok metaadata. Azt gondolom könnyű belátni, hogy mondjuk az írói kéziratok esetében ez nem engedhető meg, mert egy olyan fontos metaadat, mint mondjuk az utolsó módosításnak a dátuma, vagy az utolsó megnyitásnak a dátuma, filológiai szempontból nagyon fontos megőrzendő információ. Ezért általában speciális eszközöket szoktak használni. Itt látható egy olyan eszköz, amelyet a Born Digital archiválásban és különösen az adathordozókról történő adatmentésben világszerte használnak. Ez az úgynevezett FRED, ugye ez a Forensic Recovery of Evidence Device-nak a betűszava, mint ahogy ezt lehet látni, eredetileg ezt a törvényszéki megoldásokra használták ezt az eszközt. Ugye lehet szakszerűen bitszintű másolatot készíteni úgy adathordozóról, hogy annak a teljes integritása megmaradt, tehát nem változik semmilyen tartalom az adathordozón. Na most, ha egy ilyen eszközzel sikerül tehát mondjuk úgynevezett lemezképet készíteni, még akkor is ott van az a kérdés, hogy az így kinyert információval mit kezdjen egy gyűjtemény. Az persze természetesen már nagyon jó dolog, hogyha tudjuk archiválni a lemezképet, tehát el tudjuk tenni egy adott hordozónak a teljes tartalmát. A FRED-re és egyéb ilyen hardveres eszközökre egyébként elég jól kidolgozott úgynevezett workflow-k vannak. Itt konkrétan például egy olyan munkafolyamatnak a különböző lépcsőfokait lehet látni, amely egy ilyen eszközzel adathordozókról Born Digital tartalmakat nyer ki. Nem tudom, mennyire látszanak a használatos eszközök. Itt egy lemezkép készítő szoftver, illetve a BitCurator nevű Linux disztribúció használatával az adathordozókról kinyert digitális objektumokból az úgynevezett BEGIT csomagoló eljárás segítségével csomagokat hoznak létre, és ezeket a csomagokat az ArchivSpace és egy Fedora alapú repozitóriumban helyezik el. Tulajdonképpen ez a munkamenet a Born Digital adathordozó feldolgozásban már egyfajta standardnak tekinthető. Elhangzott itt ma már, hogy a Digitális Bölcsészeti Központ korábban a Petőfi Irodalmi Múzeum kötelékében működött, és ott egyébként a PIM állományában lévő eszközök feldolgozására kidolgoztunk egy workflow-t. Ennek a workflow-nak egy nagyon fontos központi eleme az úgynevezett OAIS, vagy magyarosan OAIS modell, amely egy 2012-es szabvány, már az 1990-es években egyébként elkezdték kidolgozni ezt az ajánlást. A CCSDS, egy NASA-hoz kötődő amerikai szervezetről van szó, egy űrkutatási hivatalról egyébként, amely már akkor fontos tartotta a digitális környezetben keletkező adatok és információk hosszú távú megőrzésével kapcsolatos ajánlásoknak a kidolgozását. És ez az ajánlás, vagy ez a referencia modell, ez a konceptuális modell, az archívum, tehát a gyűjtemény körül három ágenst különböztet meg, ugye az adatinformáció létrehozóját, az archívumot, illetve az ott elvégzett tevékenységeket végző munkatársakat, a menedzsment folyamatokat, illetve a túlsó oldalon pedig a felhasználókat. Jó hírt tudok közölni egyébként az OAIS vagy OAIS modellel kapcsolatban, ugyanis egészen friss, hogy ma már magyarul is elérhető a szabvány. A Magyar Szabványügyi Testület MSZP MB508-as Nemzeti Szabványosító Múlszakű Bizottsága elvégezte a honosításnak a munkálatait. A bizottság elnöke, csak hogy egy kicsit szintén haza beszéljek, Dancs Szabolcs volt, aki a szabványosítási irodának a vezetője, de egyébként az irodának más munkatársai, például Boldog András és Illács a Szabina is részt vettek a munkálatokban. A modellről szintén hallhattunk egyébként ma, vagy legalábbis annak a csomagjairól. Ugye Mészáros Tamás emlegette a SIP, AIP és DIP csomagokat. Ugye ez a referencia modell azt mondja, hogy ezeket a digitális objektumokat ugye a létrehozó felül úgynevezett SIP csomagokba kell szervezni, az archívum aztán AIP archiváló csomagokat készít belőle, és hogyha szolgáltatni akarja, akkor úgynevezett disszeminációs csomagokat állít össze. Ezek a csomagok egyébként az archiválandó tartalmon túl nagyon-nagyon sok metaadatot is kell, hogy tartalmazzanak. Az OAIS modell ezeket a metaadatokat részletesen ismerteti is, tehát hogy mi a követelmény, mi a kívánalom a digitális objektumok hosszú távú megőrzésével kapcsolatban, milyen metaadatok szükségesek a csomagokban. Na most ez a csomagolás, ez egyébként az OAIS modellben csak nagyon nagy vonalakban van kidolgozva. A részletek, tehát például file formátumok, elnevezési konvenciók tekintetében az OAIS nem mond semmit. Éppen ezért azóta a digitális megőrzésben létrejöttek különböző ajánlások a különböző féle digitális objektumoknak a csomagolására. Ilyen például a Library of Congress által kidolgozott BEGIT csomagoló eljárás, amely például előírja azt, hogy a csomagban milyen file és könyvtár struktúrát kell kialakítani, elég nagy vonalakban egyébként. Például a megőrzendő tartalmat, az úgynevezett payloadot egy data nevű folderbe helyezi el, ezen a folderen kívül különböző metaadat fájlokat ír elő, amit kötelezővé tesz, az úgynevezett checksum értékeknek a feltüntetése egy TXT fájlban. A checksum, ugye vagy magyarul ellenőrző összeg arra való, hogy a fájlok integritását lehessen ellenőrizni, tehát hogy a csomagban található fájlok nem sérültek-e mondjuk a rendszerek közötti mozgatás során. Látható, hogy igyekszik a BEGIT olyan szabványos formátumokat ajánlani, egyszerű TXT formátumot például, amelyek vélhetőleg időt állóak. És ez egy nagyon fontos a digitális hosszú távú megőrzésben, nagyon fontos szempont. Illetve az is fontos szempont, hogy az így létrejövő csomagok, az OAIS modellnek megfelelő csomagok hosszú távon értelmezhetőek maradjanak. Ehhez pedig az szükséges, hogy azok a metaadatok, amelyek a csomagba bekerülnek, a csomagnak a szerkezetéről, a payload fájloknak az egymás közötti kapcsolatairól, a formátumairól, illetve az értelmezésükhöz, például a megnyitásukhoz szükséges információkról is szóljanak. Ezeket a metaadatokat ugyancsak egyébként szabványos formában célszerű előállítani, az OAIS erre nézve sem mond semmit, de megvan a kialakult gyakorlat. Ugye például a strukturális metaadatokat, azokat általában METS XML-ben szokták tárolni ezekben a SIP, AIP és DIP csomagokban. Ugye a METS-nek az egyik metaadat típusa az pont a strukturális metaadat, és éppen emiatt ugye majdnem minden ilyen OAIS kompatibilis repozitóriumban találkozhatunk a METS-szel, mint strukturális metaadattal. Az adminisztratív metaadat, ami szintén nagyon fontos, ugye erre az egyik legalkalmasabb metaadat ajánlás ugye a premise. Azért lényeges például az adminisztratív metaadatok szerepeltetése ezekben a csomagokban, mert a digitális archiválásnak tulajdonképpen sosincs vége. Tehát, hogyha mondjuk az AIP csomagban egy bizonyos típusú formátumot leszeretnénk cserélni, mert mondjuk 5-10 év múlva elavulttá válik, és a hosszú távú megőrzése valamilyen más formátumnak a csomagba helyezése látszik célszerűnek, akkor egy művelettel ki lehet cserélni az AIP csomagnak a hosszú távú megőrzési formátumát, viszont szükséges természetesen, hogy minden ilyen végrehajtott módosításról egy bejegyzés szülessen a repozitóriumban, és ezek az adminisztratív metaadatok például a premise által ajánlott szabvány szerint helyezhetők el ezekben a csomagokban. Tehát visszakanyarodva még egyszer az írói hagyatékokhoz, ugye ezekről az adathordozókról ugyanilyen felépítésű SIP, AIP és DIP csomagok készíthetők. Arra nézve, hogy ezekben a csomagokban pontosan mi legyen, Arra nézve viszont igazából nem lehet receptet adni, ez mindig az adott gyűjteménynek a saját döntésein múlik. Elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy mondjuk egy írói számítógép teljes tartalmát egyetlen lemezképként teszik el, de az is elképzelhető, hogy egészen egyszerűen kinyerik a számítógép tartalmából azokat a fájlokat, amelyek mondjuk az írói munkásság szempontjából lényegesnek látszanak, tehát például a kéziratokat, és eldobják mondjuk a családi fotókat, mert azok legalábbis az adott gyűjtemény, vagy az adott gyűjteményezési cél szempontjából nem lesznek lényegesek. Hogy mit lehet azután ezekkel a csomagokkal kezdeni, és milyen kutatási célokra lehetnek alkalmasak, akkor arra nézve egy utolsó megjegyzést szeretnék tenni. 2017-ben publikálta Thorsten Riess azt a cikkét, Philology and the Digital Writing Process címmel, amelyben mintaszerű felhasználási példát ad a merevlemez filológiának nevezett eljárás alkalmazására. Ebben egy Thomas Kling nevű osztrák költő laptopját dolgozta föl, és a kinyert fájlokból sikerült neki egy konkrét mű születésének az összes fázisát feltárni, tehát az úgynevezett digitális, vagy úgynevezett genetikus dossziét sikerült neki összeállítani ezeknek az ideiglenes fájloknak az elemzésével. Tehát, hogyha ilyen lemezképeket tudunk készíteni az írói hagyatékokban szereplő adathordozókról, akkor ugye az irodalom tudomány, például a filológia nagyon sokat profitálhat belőle, és itt látható egy ilyen úgynevezett kritikai kiadás, ahol az adott szöveg különböző fázisai is látszanak, az adott szöveg megalkotásának a különböző fázisai. És arra nézve, hogy ezeket a csomagokat, illetve az OAIS által ajánlott digitális megőrzési metódust hogyan lehet konkrétabb gyűjteményi feladatokban felhasználni, arra nézve pedig Szűcs Kata kolléganőm fog előadást tartani az e-mail archiválással kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Tehát akkor az én előadásom ugye a Gyula előadásának tulajdonképpen a folytatása és az e-mailek archiválásáról a közgyűjteményekben fog szólni. Az lenne a cél ennek az előadásnak, hogy támpontot adjon az e-mail archiválás elméleti kérdéseiben, hogy felhívja a figyelmet a témával kapcsolatos nehézségekre, és hogyha esetleg belevágna valaki az e-mailek intézményi archiválásába, akkor mik azok a kérdések, amelyeket így végig kell gondolni, vagy hát érdemes legalábbis megtenni. A maga a téma az borzasztóan tág, és rengeteg mindenről lehetne beszélni. Amiről én ma fogok röviden, az, hogy beszámolok az eddigi gyakorlati tapasztalatainkról. Szeretném elmondani azt is, hogy milyen szabványok kapcsolódnak az e-mailekhez, milyen részekből épül föl egy ilyen elektronikus üzenet, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak a hosszú távú megőrzéshez, illetve hogy mi is a szerepe a csomagokban való gondolkodásnak, hogy kerül az e-mail a csomagba. Összességében pedig a fókusz a metaadatokon és a szabványokon lenne. Ahogy az már említésre került, a Petőfi Irodalmi Múzeumban az adattárban dolgozó kollégákkal együttműködve kezdtük el a hangos könyv projekt levelezéseinek feldolgozását. Ez egy nyilvános e-mail cím volt, amelyen keresztül a résztvevők és az intézménnyel kapcsolatot tartotta. Egy viszonylag jól lezárható korpuszt alkotva ezzel. A konkrét gyakorlati lépéseket az intézmény igényeihez képest alakítottuk ki, tehát figyelembe kellett venni azokat az informatikai rendszereket, amin a múzeum addigi működése alapult, és ebbe kellett beleintegrálni azokat a lépéseket, amelyek az e-mail archiválásához is szükségesek voltak. A pilot projektünk intézményi workflow-jában addig jutottunk el, hogy az e-mailek válogatása, exportálása, majd megfelelő formátumra hozása után ezeket egy nyílt forráskódú csomagoló szoftver segítségével szabványos, az OIS modellnek megfelelő SIP csomagokká alakítottuk. Hát tulajdonképpen idáig jutottunk el nagyjából, és ezek alapján, a tapasztalatok alapján tudok most én beszélni olyan elméleti kérdésekről, amelyek a folyamat során előkerültek. Az archiválás és a hosszú távú megőrzés alapját, egyik fontos alapját a szabványok jelentik. Az e-mailt az Internet Engineering Task Force 1981 óta szabványosítja. Ezeket a dokumentumokat Request for Comments-nek vagy RFC-nek hívjuk. Egy ilyen szabályt sokszor több RFC-ben határoznak meg. Ez a technikai fejlődésnek tudható be legtöbbször, hiszen olyan új elemek kerülnek bele az e-mailekbe idővel és a technológia fejlődésével, amelyek korábban nem voltak, és arra is ki kell találni ugye különböző szabványokat. Itt ugye látjuk, hogy az üzenetformátumnak van szabványa, az üzenetküldésnek van egy ilyen RFC-je, és a hozzáférés szabályozó protokollokat is így határozzák meg. Itt a Multipurpose Internet Mail Extension-t emelném ki, arról később is lesz majd szó. Ezt a szabványt például 6 különböző RFC-ben határozták, vagy specifikálták. Az e-mailek megőrzésére ugye két formátumot határoznak meg ezekben az RFC-kben. Az egyik az IML, a másik pedig az MBOX. Az IML a fájlokat, tehát az IML fájlok minden egyes üzenetet egyetlen fájlként egyszerű szövegformátumban tárolnak. Az MBOX formátum hasonló alapon működik, csak egy teljes mappa, nem pedig egy e-mail üzeneteit tárolja egyetlen fájlban. Mindkét formátum tehát egyszerű szöveg alapon működik, de ugye az MBOX az egy ilyen konténer formátumként tekinthető. Bonyolítja a helyzetet, hogy a különböző e-mail kliens alkalmazások és ugye szolgáltatók adott esetben más formátumban teszik exportálhatóvá ezeket az elektronikus üzeneteket. A Microsoft Outlook például az egyes üzeneteket MSGK-ké, a teljes postafiókot pedig PST kiterjesztésű fájlként tárolja el, vagy teszi exportálhatóvá, és ezért például a hangoskönyv projektben is konvertálni kellett ezeket a megfelelő formátumra. Jó, tehát hogy ugye vannak ezek a különböző e-mail kliens alkalmazások, amelyeket nap mint nap használunk és ismerünk, és hogy ezek sokszor különböző formátumban teszik exportálhatóvá az e-mail üzeneteket. És a hangos könyv projektben is belefutottunk ebbe a problémába, hogy konvertálni kellett a megfelelő formátumokra. Az e-mail az ugye nagyon sokat fejlődött az első megjelenése óta. Többféle tartalom, például szöveg, vagy kép, videók, linkek kapcsolódhatnak hozzá, mellékletek is, és más rendszerekkel, például naptárral is össze lehet már ugye kötni. Tehát, hogy már nem egy egyszerű szöveges üzenetről van szó, mint az induláskor. A részeit, hogyha tekintjük, akkor két fő részből áll. Ez a header, a fejléc, amely a levél keletkezésének körülményeit tartalmazza, és a másik a body, amely az e-mail szöveges részét és a csatolmányokat tartalmazza. Most akkor a következőkben ezekről beszélnék röviden. A headerrel kapcsolatban főleg arra szeretnék kitérni, hogy milyen információkat lehet kinyerni ezekből, és hogy ezek a hosszú távú megőrzés szempontjából hogyan jönnek a képbe. Egy e-mail kliens felhasználói felületén ezt a pár mezőt látjuk ugye általában, de emögött rengeteg metaadat bújik meg a fejlécben. ezt igyekeztem felsorolni itt a dián. És ezáltal ugye szemléltetni is tudom a Gyula által említett problematikát, hogy a digitális megőrzésnél nagyon fontos, hogy mögé lássunk a dolgoknak, és hogy úgy őrizzük meg ezeket az objektumokat, hogy a metaadatokat is figyelembe vesszük. Ezeket az információkat ugye automatizálva is ki lehet nyerni, például a szkriptek segítségével, de megfontolandó a mesterséges intelligenciának a használata is. A header mezőben lévő információk teszik lehetővé az e-mailek nyilvántartását, különböző metaadat szabványok szerint is. Itt most a példának a Dublin Core-t hoztam föl, de bármelyik más ilyen séma rendszerrel helyettesíthető. Ez az elképzelés, és ugye látszik, hogy milyen típusú információk azok, amelyeket ugye ki tudom nyerni a headerből, és akkor ezt a személyes igényekre lehet szabni a folyamatok során. Az e-mailnek ugye a másik része a body. Itt is ugye hasonló a helyzet. A törzs részen alapvetően további két nagyobb egység van. Az egyik a szöveges üzenet, és ugye ez a TXT és HTML alapú, de emellett a csatolmányok is ebben a részben vannak, amelyek a hosszú távú megőrzés szempontjából a nagyobb problémát jelentik. A csatolmányok formátuma tulajdonképpen bármi lehet, és mindegyik ilyen típusnak külön szabványa van, ezt pedig a már említett MIME szabvány tárolja. Ezt ugye több RFC-ben kellett meghatározni ugye a csatolmányok mennyiségének növekedésével arányosan, és a megőrzésnél nagyon fontos, hogy ezekre ugye odafigyeljünk. Amiről eddig szó volt, ugye az e-mail üzenetek különböző formátumai és az e-mailnek a belső felépítése. Ezek alapján láttuk, hogy milyen mennyiségű információt jelent mindez, és hogy a megőrzés milyen problémákba ütközhet akkor, hogyha ezeket nem egységként kezeljük, és ennél jön be a képbe a csomagolás, illetve a csomagokban való gondolkodás. Az elképzelés alapját a már említett UIS referencia modell alkotja, és az e-mailekre nézve ezt a file elrendezési konvenciót, a mailbaget tudjuk ajánlani, melynek ugye a legfőbb komponense a struktúra. Így néznek ki egy mailbag csomag, nagyon hasonlóan a bagithez, csak kötelezővé tesz olyan e-mailekre sajátságosan jellemző elemeket, amelyek egy általános bagit csomagban nem kell, hogy jelen legyenek. Ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy a mailbag egy borzasztóan rugalmas rendszer, és kevés dolgot tesz kötelezővé, és teret ad igazából az egyéni igényeknek is. Mi is készítettünk egy ilyen saját felhasználású bagit tárolót. Itt a pirosra keretezett részek azok, amelyeket tulajdonképpen mi fontosnak gondoltunk a workflow alapján a megőrzésre és a csomagolásra. És akkor úgy néz neki a SIP csomag, hogy abban az eredeti formátumok vannak, az AIP csomagban az eredeti és a konvertált formátumok, és a disszeminációs csomagban pedig, tehát hogy odáig még igazából nem jutott el a workflow, úgyhogy ez egy ilyen igény szerinti, szükség szerinti állapotban van most. Ami az e-mail archiválás egyik fontos kérdése marad, az igazából az, hogy hogyan csináljuk, mert hogy hiába hoztuk létre ezt a workflow-t a PIMES keretek között. Most azt kell látni, hogy ennek csak egy részét tudjuk az OSK-ban hasznosítani, és ez tulajdonképpen az egész e-mail archiválásnak egy ilyen nagy problematikája, hogy minden intézménynek ki kell úgymond találnia, a saját igényeire kell szabni ezt a workflow-t, és nincsen egy olyan módszer, ami mindenkinek ugyanúgy megfelelhet. Tehát az adott gyűjteményi menedzsmentnek a feladata az, hogy kitalálja, mi a legmegfelelőbb a számára. És igazából köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést a kis pakikért.
Semmi baj, Kata. Nagyon szépen köszönöm az előadást neked is, és Gyulának is. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon unikális és egyedi területről hallottunk előadást.